János 129. számú dicséretünk második versét. Így kezdődik, nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsba hagyta, hogy kereszteljünk. Most ezeket az igéket olvasom, amiben megparancsolta ezt nekünk. És hozzájuk menvén Jézus, szól a nékik, mondvám. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok, minden napon, a világ végezetéig. Ámen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, hangos szóval felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őket úgy neveltek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet szín előtt a konfirmációban? Ha igen, felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk vallást, ami győzedelmes hitünkkel, hitünkről mondjuk el a gyülekezettel együtt, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földekben. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, úrunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalad és eltemették. Szállott alá a kapokra, harmadnapon halottaiból feltámadta, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és a örök életet. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk. Drága szerető mennyei, édes atyánk, köszönjük ezeknek a gyermekeknek az életét. Hisszük, hogy ők a te szereteted ajándékaként adattak az ő családjukba és az ő szüleiknek. Könyörgünk is most útjukért, kérve téged, hogy vigyázd, óvd lépteiket, ajándékozz meg őket egészséggel, és egy nap hadd éljék át a legnagyobb ajándékot, a Krisztus Jézussal való valóságos találkozást. Eléd hozzuk a szülőket, a keresztszülőket, könyörögve értük is, hogy hadd tudjanak előtted kedves életet élni, olyat, amely a gyermekek előtt példa, az életük, a beszédük, a tetteik, hadd mutassanak te reád. Így kérünk most, Urunk, hogy áld és szenteld meg, amit cselekszünk a te szent fiad nevébe és parancsára. Amen.
Csanád, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Viola, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen.
Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnövekedjetek szüleitek örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Gyülekezet is foglaljon helyet, hogy keressük 266. számú énekünket. Első három versét énekeljük. 266. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged.
Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 9. részéből, a 10. verssel kezdődő és a 18. verssel bezáródó igeszakaszból. És visszatérvén az apostolok elbeszéltek néki, tudnélik Jézusnak mindent, amit cselekedtek. És azokat maga mellé vévén elvonult magányosan a Betsajda nevű város puszta helyére. A sokasság pedig ezt megtudván követte őt, és örömmel fogadta őket, szólt nékik az Isten országáról, és akiknek gyógyulásra volt szükségük, azokat meggyógyította. A nap pedig hanyatlani kezdett, és a 12 őhozzá járulván mondta Jézusnak, bocsásd el a sokaságot, hogy elmenvén a körülvaló falvakba és majorokba megszálljanak, és eledelt találjanak, mert itt puszta helyen vagyunk. Ő pedig mondta nékik, adjatok nékik ti enni. Azok pedig így válaszoltak, nincs nékünk több 5 kenyerünknél és 2 halunknál, hanem ha elmegyünk, és mi veszünk eledelt az egész sokaságnak. Mert volt ott mintegy 5000 férfi. Mondta pedig az ő tanítványainak, ültessétek le őket csoportokba 50 ével. És aképpen cselekedtek, és leültették valamennyit. Minek utána pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, a mennybe emelvén szemeit, megáldotta azokat és megszegte, adta a tanítványoknak, hogy a sokaság elé tegyék. Ettek azért és megelégedtek mindnyájan, és felszedték, ami darabok maradtak, 12 kosárral. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, a szép egyházi ünnepeink sorát, amelynek éppen a végére értünk. Köszönjük a hétről hétre való vasárnapi Isten tiszteleteket. Köszönjük a hétközi bibliaórák sokféle áldását. Köszönjük az igéket, amikben szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy énekelhettünk, magasztalhattunk, dicsőíthettünk téged. Köszönjük, hogy imádkozhattunk, és veled kapcsolatba jutottunk. Köszönjük a gyülekezetet, a testvéri közösséget, ahol egymás hite által épültünk, és közben egymás terhét hordoztuk. Könyörgünk a gyászoló testvéreinkért, akik drága szerettüktől búcsúztak az elmúlt héten, akik itt vannak most velünk és emlékeznek, hadd éljék át, hogy itt bár idegenek, mégis testvérek között vannak, akik lélekben együtt éreznek velük, és terheiket hordozzák velük együtt. Könyörgünk a betegekért, könyörgünk az elesettekért, imádkozunk az éhezőkért, a nyomorúságot szenvedő testvéreinkért, és könyörgünk önmagunkért, szólíts meg bennünket ma is a te csodálatos igéden keresztül, vezess, adj erőt, irányítsd a gondolatainkat, és mindehhez készíts bennünk utat a te szavad számára. Köszönjük, hogy meghallgattál minket a mi Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve 172. számú dicséretünket énekeljük, szűkölködünk nagy mértékben. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 14. részéből, annak 23. versét. És amint elbocsátotta Jézus a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. És mikor beesteledett, egyedül volt ott. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ezen a mai Isten tiszteleten egy mára már népbetegségről és egy mindenképpen fontos és jelentős, sok következménnyel járó társadalmi jelenségről, egy mindenkit személyesen is érintő dologról, méghozzá a magányról. A magányról. A legnagyobb költők írták és írják, dalnokok éneklik, zenélik, és rengeteg ember szenvedi. Szenvedi a magányt. E fájdalmas életérzés mögött társadalmi jelenségek is vannak. Például a házasság és a család intézményének a megrendülése. Amikor széthullik egy család, amikor megrendül, s majd széthullik egy család, óhatatlanul és természetszerűen termeli a magányos embert, a magányos gyermeket, a magány érzését. Aztán itt van az individualizmus, amelyik szintén egy társadalmi jelenséggé vált, az én, nekem, engem, értem, az én központú életszemlélet. Ezzel az a baj, testvérek, hogy rengeteg személyiségi torzulással jár. Észre se veszik az emberek, hogy hogy torzul el ebben a gondolkodásban a személyiségük. Van, aki elcsúszik a kisebb rendűségi érzés felé. Van, aki az ellenkező irányba, egyfajta szinte elviselhetetlenségig menő önteltség irányába. Torzul a személyiség az individualizmussal, és termeli a magányos embert. Aztán ott van a félelem, a szorongás. Pszichológusok tudnának erről sokat beszélni, hogy ez az egyébként individualista, magába nagyon bízó, öntelt, nagyon határozottnak látszó ember mennyi félelemmel él, mennyi szorongás van benne. Egy egyre érthetetlenebb, hihetetlen gyorsasággal táguló világban nem tudja követni a világ gyorsan való tágulását, és mindazt, amit ez magával hoz, és egyre kevesebbnek és kisebbnek érzi benne magát. De van a magány érzése mögött sorsszerűség is. Ilyen, amikor valaki fizikailag egyedül marad, mert például otthagyják, vagy előzvegyül, és úgy marad egyedül. És egyszer csak az ajtó nem nyílik, az asztal mellett egyedül ül. Éjszaka a csendre ébred, egyedül marad. Aztán ott van, testvérek, a fizikai valóságos magányon túl a lelki magány, amit nagyon sok minden motiválhat, hogy egy ember úgy érzi, ha családban él is, hogy nagyon egyedül vagyok, ha látszólag tartozik is egy közösséghez, mégis úgy érzi, hogy én nagyon magányos ember vagyok. Ilyen például sokakban az, hogy meg vannak győződve róla, hogy engem igazán nem szeretnek. Engem önzetlenül igazán senki nem szeret. Vagy, hogy engem igazán nem ismernek az emberek. Én rólam beszélnek a munkahelyen, beszélnek az utcában, beszélnek a hátam mögött. De amikor megtudom, hogy miről van szó, kiderül a számomra, hogy engem nem ismernek az emberek. Vagy rosszul ismernek. Aztán ott vannak az előítéletek, amikor valaki azoktól zárkózik el, az előítéletektől. Vagy hordoz valami nagy lelki terhet, és nincs akivel megossza. Van, aki csak belekerül a magányba, és van, aki belemenekül a magányba. Van, akinek úgy alakul az élete, és van, aki azt találja megoldásnak. A magány valóságos, vélt vagy kívánt életérzés, amelyben van egy alapvető meghatározottság, az, hogy egyedül vagyok. Az, hogy magam vagyok. Márpedig, testvérek, megáll Isten igéje, Isten, amikor megteremti az embert, kimondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Nem jó. És amit Isten kimond a Bibliába, az mind megáll évszázadok, évezredek után is. Nem kell hozzá modern lélektant tanulni. Aki megteremtett bennünket, tudja, hogy kik vagyunk, mert ő alkotott. Ezért, amikor az Isten ezt mondja, akkor az pontosan igaz minden időben, a 21. században is. Nem jó az embernek egyedül lenni. Márpedig ez a magány leglényegesebb érzése. Valamiképpen egyedül vagyok. Rengeteg lelki, fizikai, egészségügyi baj forrása, oka lett. A 19. századtól folyamatosan felerősödő életérzés, hogy magány. Milyen igaza van Istennek? Nem jó az embernek egyedül lenni. A magány mára ránk ült és elhatalmasodott rajtunk. A depresszió, az öngyilkosság, a tudatmódosító szerek használata megannyi jele a magány bajnak. Ahhoz, hogy valamiből persze meggyógyuljon az életünk, testvérek, az először föl kell állítani egy jó diagnózist. Hogy mi a baj igazi oka? És ha megtaláljuk a magány, a baj igazi okát, akkor lehet megtalálni a jó diagnózist hozzá. Hogy lehet meggyógyulni abból? Kedves testvérek, ezért a Szentírás felé fordultam, és elkezdtem kutatni benne a magánnyal kapcsolatos bibliai igéket. Mindenkinek a Bibliájában több tízezer bibliai ige van. Több tízezer. Vajon tudunk-e belőle tizet? Több tízezer. És kezdtem keresni, hogy mit mond Isten igéje a magányról. Egészen megdöbbentem, testvérek, mert összesen 6 darab igét találtam, amelyik a magányról szól. Ebből 3 olyan, amelyik a magányos városról, a magányos nyájról, a magányos madárról. Aztán egy ószövetségi ígét Ehud prófétával kapcsolatban. És az új szövetségből összesen kétszer, az egész új szövetségben összesen kétszer szerepel ez a szó. Mind a kétszer Jézusra vonatkozóan, hogy magány. Amikor Jézus elvonul egyedül imádkozni, akkor mondja ezt a Biblia, hogy magányosan, egyedül. Nem a magányt akarja hangsúlyozni, hanem azt, hogy egyedül el akar vonulni és imádkozni. Nem voltak a Bibliában magányos emberek? Miért nem foglalkozik a Biblia ezzel a nagy kérdéssel, ami mára társadalmi baj lett? Ami mára orvoslást igényel? Amitől mára rengeteg ember szenved? Hogy van ez? Kezdett izgatni a dolog. Hiszen a Bibliában minden olyanról, amit Isten igéje hangsúlyosnak, fontosnak tart, megtaláljuk a bibliai igei válaszokat. A mi értekre a válaszokat. Az Ószövetség világában nem voltak magányos emberek. Nem élték át az emberek ugyanezt az életérzést, amitől ma annyian szenvednek szerte ezen a világon? Ha mégis, akkor miért nem beszél róla a Biblia? Kedves testvérek, úgy tettem fel a kérdést, hogy miért nem voltak a bibliai idők Isten személyéhez kötött emberei magányosak, akik valami úton, módon Istennel kapcsolatba kerültek, mert azokról szól az Ószövetség is, meg az Új Szövetség is, vagyis a Biblia. Most, ha megértjük, akkor minden magányból meggyógyulhatunk. Nem kell hozzá orvos. Annyira megszoktuk, hogy rögtön orvoshoz szaladunk, ha valami gond van. Nem kell mindig orvoshoz szaladni. A magány érzéséből nem kell depressziósnak lenni, és nem kell öngyilkosnak lenni. Nem kell embergyűlölőnek lenni, hogy engem mindenki magamra hagyott. Meg kellene érteni, hogy mit mond Isten. Mi is a magány, és kik a magányosak? Kedves testvérek, mielőtt válaszolnék, el kell, hogy mondjam, hogy Jézus fizikai értelemben sokszor kereste az egyedül lételt, a magában lételt, de soha nem volt magányos. Most pont fordítva élünk. Nem keressük az egyedül létet. Nem keressük a csendet, hogy magam legyek csendben, hosszú időn keresztül is, Isten előtt. És leszünk magányos emberek. Jézus, amikor élete legnehezebb pillanataiba került, a kereszt halálig menve, a legsúlyosabb szenvedések közepette, amikor elfordultak tőle a saját tanítványai mind, akkor is azt mondja, hogy Atyám, elhagyott mindenki, de te velem vagy. Egyedül vagyok, de nem vagyok magányos. Mert kedves testvérek, más dolog egyedül lenni, és más dolog magányosnak lenni. Más dolog. Én egyedül vagyok, mondja Jézus, de te velem vagy, Atyám. Nincs a Bibliában magányos Jézus. Nincs. Csak magában levő, egyedül létre, csendre vágyó Jézus van, aki imádságos közösséget keres egyedül Istennel. Illés próféta is átéli, hogy egyedül van, de soha nem magányos. Átéli Dániel, Keresztelő János. Pál apostol sokszor van egyedül, és mégis ilyen leveleket ír, hogy úgy szeretnék veletek lenni, veletek közösségben lenni, ott lenni nálatok. Fizikailag egyedül vagyok, de lelkileg nem. Írom a leveleimet, és mondom az imáimat értetek, mondja a gyülekezetek tagjainak. Pál apostol kimondottan az az ember, aki keresi az emberek közösségét. Utánuk jár a zsinagógától a tengerpartig. Mindenütt keresi őket. Társasági ember Pál apostol. És az életében mindig van, amikor keresi az, hogy egyedül legyen, hogy Istennel legyen. De soha nem magányos. Amikor az apostol egyedül van, mindig arra készül, hogy az emberek közé menjen. Azért kell a csend, az egyedüllét, mert az emberek közé kell menni. És nagyon nehéz az emberek közé menni. Ugye észrevetted már. Csak minden nap a feleséged meg a férjed elé menni. Meg a gyereked vagy a gyerekeid elé menni. Nagy felelősség ám. Nem egy egyszerű dolog. Az apostol azért kereste a csendes egyedülléteket, mert aztán indult az emberek közé. És nem a maga buta gondolatait szerette volna vinni. Nem a maga indulatát akarta az emberekre ráerőltetni. Nem a maga véleményét szerette volna beleverni a másikba, ha tetszik neki, ha nem. Hanem azért akart minden Isten embere, minden hívő ember azóta is csendben egyedül lenni Istennel. Hogy Isten járja át az indulatait, az érzéseit, a gondolatait, hogy átjárhassa a száját, a beszédét, őt magát, ahogy visszamegy az emberek közé. Gondoljátok, lenne ennyi pokolházasság, ha az Istennel való csendből indulna a férj és a feleség? Elrontanánk mi szülők a gyereknevelésünket, néha tragikusan? Ha engednénk, hogy időnként egyedül legyek Istennel csendben, hogy mit akarsz, Uram, hogy mondjak a fiamnak, a lányomnak, az unokámnak, a társamnak. De ilyenkor ránk tör a kisistenség. Mit nekem Isten? Majd én megmondom neki, én tudom, a tévedhetetlen. Én tudom. Kedves testvérek, néhány nehéz mondatot hadd mondjak ki, de nagyon szeretném, hogy rágjuk meg lelki értelemben. Pál apostol épp úgy, mint Jézus, sokszor volt egyedül, soha nem volt mégse magányos. A magány életérzése ismeretlen volt számára, nem véletlenül. Istennek ugyanis, testvérek, nincsenek magányos emberei. Na ezt húzzuk egyszer alá. És elmondom még egyszer, Istennek nincsenek magányos emberei. A magány az Istentől és embertől elválasztott állapot, és az ebből következő lelkiség. Az a magányos ember, aki Isten nélkül él, és valójában nem törődik a másik emberrel, az mind magányos. A kettő ugyanis végtelenül szorosan összefügg Isten ígéje szerint. Akinek ugyanis testvérek van hitáltal élő Istene, szóval nem olyan blabla hívő, olyan mesehívő, olyan alkalmi hívő, olyan néha hívő, ha nagy baj van, és akkor elkiáltom egy imádságba Isten felé magam, és azt hiszi, hogy ez hívő élet, ez nem hívő élet. Akinek hitáltal van élő Istene, azt maga az Isten köti össze a másik emberrel. És a tennivalókkal, a másik emberért, méghozzá úgy, hogy felébreszti bennünk a felelősség érzetet a másik felé, a szeretetet másik felé. Ezért Isten gyermeke soha nem lehet magányos. Egyedül lehet, de magányos nem. És ha mégis azt éli át, hogy feszíti ez az érzés, akkor valami baj van vele. Nem másokkal. Nem az a baj, hogy Isten hagyta el őt. Pont fordítva van. Ő hagyta el Istent. Nem az a baj, hogy az emberek lelketlenek, és nem nyitják rá az ajtót. Pont fordítva van. Ő önző. Magányos testvérek az, aki nem törődik másokkal, és Isten nélkül él, ez a kettő együtt. Aki nem törődik igazán másokkal, és Isten nélkül él, telnek a napjai, Isten bele nem szólhat. Egy szót se, soha. Minek? Az ilyen ember magányos lesz. És hogy még egy utolsót lépjek a Biblia felé. Testvérek, a Biblia azt tanítja, hogy a bűn tesz egyedül magányossá. És tudjátok miért? Mert a bűn az egyetlen, ami elválaszt Istentől, és elválaszt a másik embertől. Ez a bűn lényege. Elválaszt Istentől. És akit elválaszt Istentől, azt el fogja választani a másik embertől is. Élőhitű keresztény ember nem tud, mert nem lehet magányos. A bűneit megőrző folyamatosan távolodik Istentől, és ezzel együtt folyamatosan távolodik a másik embertől. És egyszer körülnéz, és azt mondja, nincs Isten. Az emberek meg rosszak. Én hozzám nem jönnek. Én velem nem törődnek. Pedig minden pont fordítva van. A hit, ha van, az meg éppen, hogy összeköt Istennel. És Isten meg összeköt a másik emberrel. Hogy egyszer kinyíljon a szemem arra, aki itt ül mellettem. Hogy egyszer ne menjek haza egyenesen, szaladva a közérbe, hogy még elérem azt a fél kiló kenyeret. Hogy egyszer föltámad bennem a felelősség érzet, mert Istennel összekötődött az életem, és abban a pillanatban Isten hozzáköt egy másik emberhez. Ezért nincs magányos hívő ember. Nem létezik. A Biblia nem tud róla. Amikor a hitünk eleven és él, akkor égünk a másik emberért. Szeretjük a másikat. Cselekszünk érte. Jézus soha nem volt magányos, de kereste az egyedül létet Istennel. Ezt az ígét olvastam másodszor, és amint elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre Jézus magányosan imádkozni. Mikor pedig esteledett, egyedül volt. Csak húzom még egyszer alá. Az egyedül létet Jézus a csend kedvéért kereste. Nem az emberektől menekült el. Kereste az Istennel való közösséget. És Isten, amikor vele közösségbe jutunk, mindig lendít bennünket. Az emberek felé. Nem arról szól attól kezdve a történet, hogy jöjjetek én hozzám. Szeressetek engem. Annyi jót tettem egész életemben. Én nem várom senkitől egyébként, hogy szeressen, vagy tegyen értem bármit. Pedig ez alatt a 63 év alatt nagyon sok ember életén segítettem. Eszem ágába sincs. Én adós vagyok. Én tartozom. Én tartozom. Az életem össze van kötve Istennel, és Isten mindig összeköti emberekkel. Testvérek, én nem azzal töltöm az időmet, hogy a családom, a négy gyerekem, meg az unokáim, meg a feleségem, meg az öt testvérem, meg az Isten tudja mi minden egy nagy család, amiben élek. Hanem mit akarsz, Uram, köztük? Nincs magányos hívő élet, drága testvérek, mert lehetetlen. Jézus mindig kötődik az Atyához, és ezért kötődik az őt folyamatosan zavaró és zaklató emberekhez. Figyeljétek meg, hogy milyen a magányos ember. Nem szereti, ha zavarják. Nem szereti, ha zavarják. Az én házam, az én váram, az én kis szobám, kiteszi rá az ajtót, a papírkát, csendet. Oda bent ordít valami, de ők itt csendet. Ne zavarjanak. Az én kis életem. A magányos ember nem szeret kimozdulni, csak a maga élvezetére. Másokért félti magát, lusta, ha megszólal, teli van panasszal, szörnyű a világ, szörnyűek az emberek, annyi rossz van a világban, annyi rossz ember van a világban. Igen, mikor valakinek nincs friss élménye az Istennel, annak nincsenek boldog tapasztalásai az emberekkel se. Nincs, mert nem lehet. Történet szerint Jézus imádkozott, és megzavarják az emberek. Pedig egész nap dolgozott Jézus, és biztos fáradt volt, jó lett volna, egy kicsit magára maradhat. Megzavarják az emberek, de nem szeretjük. És ezt olvassuk, és örömmel fogadta őket Jézus. Örömmel fogadta őket. Mert tudta, hogy akik jönnek, rászorulnak. A szeretetére, a tanácsára. Nem teher, aki jön, hanem Istentől feladat, aki jön. Történet szerint három dolgot tesz velük Jézus. Először prédikál, azaz lelkit ad nekik, azután meggyógyítja a betegeiket, és végül enni ad nekik. Három alapvető dolog, csak mi szeretjük fordítva. Először gyógyíts meg, először adj enni, aztán lehet majd Isten, hogy foglalkozom veled. Csak Istennél ez nem megy. A sorrend ez. Mert testvérek, mindent a lelkivel kell kezdeni. Mi fejetetőn állva éljük az életünket. Mi azt gondoljuk, hogy a testi a sorrendben a legfontosabb. Az egészségem, csak egészség legyen, szoktuk mondani. Csak egészség legyen. Csak kenyér legyen. Ja, hát Isten majd, ha megöregszem tán, lesz rá időm, mert egyébként nagyon elfoglalt ember vagyok. Jézus ezt a sorrendet adja, először a lelkit, és onnan megy a testi felé, fontos neki a testünk, az egészségünk, fontos neki a kenyerünk, csak a sorrend nem mindegy. A lélek felől haladt a test felé. Mert testvérek, meggyógyulni másként nem lehet. Csak ha a lélek felől haladsz a test felé. Ezért kereste Jézus. És ezért hagyta ránk örökségül a magánnyal szemben. Ezt, hogy csend Istennel. Egyedül lét Istennel. És az Istennel való csendből szolgálat az embereknek. Egyszer csak kiderül, hogy nem vagyok magányos. Jé, hogy mennyi embert bízott rám az Isten. Hogy milyen nagyra magasztalta az életemet. Hogy nem kell vakon elmennem emberek mellett, hanem már van szemem látni. Van fülem hallani. És van felelősségérzetem tenni azért a másikért. Nyafogó, önző, lebénuló, önimádó, önsirató magány használhatatlan, semmire nem jó. A magányos egyedüllét Istennel, a lelki felől indulás minden áldás forrása. Befejezzük, ne feledd, Istennek nincsenek magányos gyermekei. Kereszteltünk ma két drága gyermeket. Fölolvasta a fiatal lelkipásztor az igét, azt mondja az Úr Jézus, és én veletek vagyok minden nap. Nem mondja, hogy keddenként nem, vasárnap se menjél pecázni, akkor nem vagyok veled. Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Istennek nincsenek magányos gyermekei, mert van Istenük, és Istentől kapnak embereket. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy téged bármikor lehetett, és ma is lehet keresni, egy imádságban szólítani, hívni, az életünkbe bevonni, neked ott uralmat átadni, szavadat komolyan venni, téged kipróbálni. Köszönjük, hogy ez mind lehetséges nekünk. Bocsáss meg, ha mégis szenvedünk magánytól, ha azt éljük át, hogy elhagytak az emberek, pedig mi hagytunk el mindenkit, ha keserűen azt látjuk az életünkben, hogy elhagyott az Isten, pedig mi hagytuk el az Istent is, hadd nyíljon fel a szemünk látni az igazságot, és hadd nyíljon meg a szívünk befogadni, amit te mondasz, hogy a magányunk szerte űzettessék, és helyette veled élő kapcsolatban lévő, boldog szolgáló emberekké leszünk. Add meg, Urunk, ezt mindannyiunknak. Hadd képviseljük mi ezt az életet, ezt az életformát, ezt a lelkiséget ebben a világban. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene. Áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem, hogy jövő héttől a gyülekezetünk életgyakorlatában átállunk a nyári menetrendre. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a keddi és a csütörtök délelőtti két biblia órát összevonjuk, és csütörtökön délelőtt 10 órakor lesz. Azt is jelenti, hogy az ifjúsági és hittanos gyermekeinkkel 5 táborba is készülünk és megyünk. Így a nyári külön órákat, ahogy szoktuk, külön nem tartjuk meg, mert a táborokba indulunk. A vasárnapi istentiszteletek pedig a jövő vasárnaptól kezdve úgynevezett rövidített liturgia szerint zajlanak majd. Egyel kevesebb lesz az ének, és egyel kevesebb az ige olvasás. Jelentem a gyülekezetnek, hogy ma délután 6 órakor gyülekezetünk kórusának évzáró koncertje lesz. Hívogatunk mindenkit, egész évben készül a kórus erre a koncertre is. Most is ezt tették, tiszteljük meg őket, szeressük őket azzal, hogy jelen vagyunk, és örülünk velük együtt annak a csodálatos koncertnek, amit évről évre ebben a templomban lehetőségünk van mindannyiunknak hallgatni. Azokat különösen is hívom, akik egyébként nem nagyon járnak templomba, de nem idegen tőlük egy egyházi kórus, egyházi zene, sőt, talán szimpatikus a szívüknek, lelküknek, fülüknek, hogy jöjjenek el, hallgassák meg ezt a kórust és ezt a délutánt. Persze a gyülekezet állandó tagjainak is szól természetszerűleg a hívás. Megjelent gyülekezetünk újságja a Hírmondó nyári száma, ingyen viheti mindenki, kérjük is, hogy vigyük, olvassuk és ajándékozzuk tovább. Ebben a nyári számban hosszasan is írunk, ketten is írnak ebben az urkúti ingatlanról, telekről, amit megvettünk a gyülekezet számára. Tegnap is dolgozott ott egy csapat, ezt szeretnénk kialakítani majd a gyülekezet számtalan réteg csoportja számára, hiszen itt asszonykör van, férfi kör van, fiatal házasok köre van, 3 korosztályos ifjúsági kör van, kórus van, nem is tudom mi még, hittanosok vannak 44 csoportban, szóval nagyon sok minden van. Ezeknek a közösségeknek szeretnénk egy olyan helyet kialakítani itt, ahol együtt tudunk lenni, csendes hétvégeken, egész héten tudunk pihenni, lelkileg készülni, nyaranta táborozni, olvasunk az újságba bőven, Urkútról képes beszámoló is van benne, vigyük el az újságot és nézzük. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, ahogy az imádságban is megemlékeztünk. Takács László testvérünk 56 esztendőt élve távozott el az élők sorából közülünk. Isten nagyon vigasztalódást a jelenlévő gyászoló szeretteinek. Végül jelentem, testvérek, hogy nagy örömünkre elkészült az Anima Sony zenekarunk első CD-je. Arra kértek, hogy hozzam be és mutassam meg. Ugye ez a latin kifejezés Anima Sony, hogy a lélek hangok. Van itt egy nagyszerű, pár éve működő zenekarunk. Volt már jó néhány koncertjük. Magyar televízióban is, rádióban is, de legfőképpen nálunk. Itt és az országban különböző helyeken is. Most megjelent egy kitűnő minőségű CD-jük. Egy nagyon neves stúdióban készítették. Úgy gondolom, hogy olyan a CD, amely hiányt pótol Magyarország úgynevezett egyházi zenéjében, egyházi énekében és egyházi zenéjében. Szeretettel ajánlom ezt az igényes anyagot, szép ajándék. Mindenkinek magának is szép ajándék, bármelyik szerettünknek. Jön a nyár, nagyon praktikus tud lenni, akik autóznak, hogy tudják hallgatni közben. Jó lenne, ha minden gyülekezeti tagunk legalább egy példányt elvinne, megvenne belőle magának. A CD 2600 forintba kerül, és itt az én jobb kezem felől az iratterjesztésben vásárolható meg. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, a 266. számú dicséret utolsó, negyedik versét énekeljük majd a magyar himnuszt. 266, 4, majd a magyar himnusz.